Füles bagolyolvasó, Móricz Zsigmond, Enyelgés, I. Már mind a ketten visszahelyezkedtek megszokott nyugalmukba. Az asszony kézi munkázott, mert nem tudott munkátlan élni, s a férje szivarozott. Még bennük volt az eltávozott vendégasszony túlerős, túlélénk hatása, és annál némábbak és bágyattabbak voltak. Az asszony munkájára hajolt, s elmosolyodott. Hirtelen fölnézett az urára, villant a szeme, és kisébe harapott a jakkal, azt mondta: szép asszony ez az Ilos vajné. A férfi nagy szemet nyitott. Már mozdult a szája, hogy azt mondja szokott udvariasságával, hogy de hogy szép, hogy volna szép, nem hasonlít magához, de hirtelen megérezte, hogy a felesége ezért le fogja nézni, oly komoly asszony is már úgy ismeri minden gondolatát, nem kompromittálja magát előtte. Hát igen. Mondta vontatottan: jó, nagy darab, szépen kifejlődött asszony. Úgy gondolta, hogy ezzel helyesen sajnálta le a felesége karcsú, ruganyos, örök ifjú típusának ellenképét. Az asszony egy pillanat múlva hangosan, csiklandósan, idegesen fölkacagott. Ő bámulva nézte, mit nevet. Az asszony bezárta az ajkait, kézi munkájára hajolt, de folyton nevetett. Az arca kifirult, s valami lányos huncutság volt benne. Mondja meg, mit nevet. Az asszony csak megrázta a fejét, s tovább nevetgélt. Nem, azt nem mondom meg. Miért? Csak mondja meg, de meg kell mondania. Szeretné tudni? Szeretném, azt elhiszem. A férfi tűnődött. Most igazán szerette volna tudni, mi volt egyszerű, ravaszkás szavaiban, ami ennyire hatott az asszonyára. Már évek óta bosszantja, hogy bármit mond, tréfát, élcet, az asszony sohse nevet rajta, holott vannak urak, akiknek a szaváns minden szavára fölkacag. Tőle annyira természetesnek vesz mindent, okosságot, soktalanságot. Őt már annyira megszokta, megunta közönyös, mert hisz a nevetés az tulajdonképpen erotikai kisülés, vele szemben már annyira nem reagál. Hát mondja meg, szívecském, mondja meg, kisbabám, sürgette reménytelenül, mert az asszony hallatlanul konok volt, s számtalanszor hagyja őt kielégítetlenül ilyen eltakart gondolatával. Nem mondom meg, szólt az asszony fejét rázva, azt nem mondom meg. Miért? Mert megharagszik. Újabb meglepetés, mi van e mögött? Nem haragszom meg, az asszony oda nézett rá. Nem, nem, egyáltalán nem, egyáltalán nem. Hát akkor megmondom, de nem felejti el, hogy nem fog megharagudni. Arra gondoltam, hogy ugyanezt a kérdést tettem föl a minap Bóthának. Bótha Pistának, a férjel savanyodott, selkedvetlenedett. Az asszony látta az arcán és mulatott rajta. Te is megtáncoltattál engem az utóbbi időben, mondta magában, tanuld meg, mi az. És? Kérdezte a férj. Az asszony nevetett. Azt kérdeztem tőle pontosan úgy, mint magától, hogy szép asszony ez az Ilos vajné. És? Mit? És? Na és mit felelt? Pontosan ugyanazt, mint maga. Kicsit hallgatott. A férjet egy kis hidegveríték verte ki. Nagyon finom érzés, hogy a felesége őt egy másik férfival ennyire identikusnak veszi. És meg is vallom magának, mondta az asszony hamisan összeszorított szájjal, hogy soha életemben még ilyen ravasz nem voltam magával szemben, de most ravasságból tettem föl ezt a kérdést. Hát mit mondott hát az a doktor Vuta? Az asszony újra nevetett, idegesen, sőt boldogan nevetett. Ez kell, csak hadd egye a méreg a férfit. Mit? Mondta affektálva egy kicsit. Hát azt mondta, hogy igen, el kell ismerni, hogy a tömeg számára egy igen mutatós, szép, egészséges nő. Doktor Vuta, morogta a férj. Az asszony nevetett, mondtam neki, hát jó volna, ha elcserélném vele az arcomat. És? Ugyanazt mondja volt, ha hát odaadná a maga érdekes egyéni arcát egy ilyen tömegjelenségért. A férj hallgatott, mert elismerte, hogy ő nem tudott volna ilyen helyesen válaszolni, mint Doktor Vuta. És maga? Kérdezte, hogy én. Maga meg volt elégedve? Mivel? Ezzel a válasszal. Az asszony kiegyenesedett. Nem. Miért? Az asszony kinézett az ablakon. Valahova messze nézett, repült, megnőtt egy pillanatra, a vágya gondolata nyas most a vágya mindenek fölé emelte. Nem én egészen mást vártam, egész más választ. Mit? Az asszony beharapta újra finom kis íves ajkát és barna szemeit egy pillanatra az urán hagyta, de tovább repült, mint a gondolat s a vágy, a minden fölé. Én azt vártam, hogy arra a kérdésre, hogy szépe az az asszony, azt fogja mondani, hogy de hogy szép, Isten ments, hogy volna szép, mikor nem hasonlít magához. A férj tágra nyílt szemmel nézett a feleségére, hogy ő ilyen buta volt, igazán ő a doktor buta, hogy nem azt mondta, amit akart mondani, hogy mindig felül az asszonynak és okosabbnak akarja tartani, mint a többi asszonyt, pedig hát, tessék, a legokosabb asszony is csak asszony. Felállott, s száján csókolta az asszonyát, de az nem adta vissza, csak tűrtes Isten tudja, mit gondolt. A férjed bosszantotta, hogy a felesége, a karja közt, olyan valamire gondol, amit ő nem ért, olyan valakire esetleg, aki nem ő. Eltakart idegességgel meg is kérdezte, most mondja meg, mire gondol. Az asszony nevetett, nem fog örülni neki, hát ha, meg lehet elégedve, az előbb se haragudtam meg. Az asszony komolyan nézett rá, kicsit felülről zsugúnyosan. Tudja, mire gondolok, maguk férfiak mindegyforma buták. Csak doktor buta őszinte volt, de maga egy ravasz. Csak hogy jegyezze meg magának, ha maga ravasz, én is az vagyok. Ne képzelje azt, hogy én olyan liba vagyok, akinek jól esik, ha azt mondják neki, hogy maga szép. Én ezt akarom hallani, tudja, de nem hiszem el. Én egyáltalán egy szót sem hiszek egy férfinak. Akkor kisennyitom a számat többet maga előtt. Az nem úgy van, s az nem magától függ, hanem én tőlem. Miért kérdeztem én Bóthától, hogy szép-e Ilos vajné? Én tudom, hogy szép, azt nekem nem kell megmagyarázni. Én nem erre a tényre voltam kíváncsi. Én azt akartam hallani, hogy egy férfi az én fülem hallatára én előttem merészele egy nőt szépnek mondani. Győzni akart. Igen, győzni, érezni a győzelmemet, hogyha nem is vagyok olyan szép, mint Ilos vajné, de van férfi s vannak férfiak, akik mellettem nem is látják meg őt, vagy ha meglátják is, nem merik azt kimondani. És nem sikerült, mondta a férfi kis kár örömmel. Az asszony kicsit hallgatott. Sikerült, mondta hajgvigyeztve, mert nézze, mind a két férfi arcán láttam a habozást. Láttam, hogy ez most azon töri a fejét, mit lesz célszerű mondani. Az egyik becsületesebb volt, mint hogy előttem hazudni merészeljen, a másik ravaszabb volt, mint hogy nekem hazudni próbáljon. A férfi nevetett, nagyon mulattatta az asszony okossága. Így bizony barátom, mondta az asszony, s megcsípte az ura állát, mint a gyerekeit szerelmes csúcsorítással nézve az arcába. Tegyük föl, hogy a férfinak megtetszik egy másik nő, azt hiszi, hogy én elvesztem azt a férfit, ha az az enyém. Az a kérdés, milyen van a másiknak szépsége, tegyük föl, hogy elvitathatatlan szépség jó, de nekem azon kívül még van néhány fegyverem. Például, majd, no, például egyet, a fegyvereimet nem fogom elárulni, csak egyet, hiszen sok van, hát egyet, jó. Á, nem, hagyjuk ezt, nem is akarok gondolni rá, hát majd én jó, jó. Tudja, melyik győz, amelyiknek több az ereje. Nem, erőszak nem segít, amelyiknek tovább van még egy fontja, mint a háborúban. Nem, pénz itt nem segít, amelyik tovább bírja idegekkel. Nem, ez nem idegkérdés, azt nem hiszem. Hát akkor, mit azt nem mondom meg, a férj magában befelé mosolygott. Pedig úgy van, amelyik asszony tovább harcol, az győz, amelyik tud lenni a férfiért bölcs és bolond és őrült és hisztérika és gyilkos és viszont önfeláldozó, tűrő, szenvedő, hűséges kutya és élet és halál és ezer asszony, tízezer asszony, hogy le tudja foglalni minden pillanatát a férfinak, hogy az ne tudjon nála nélkül sem élni, se lélegzeni, se szórakozni, se magányban maradni, mert annyi lelki anyaggal telítette meg az asszony, hogy nem lehet magából kifüstölni s kilélegzeni és meg se halni nélküle. Az asszony csak nézte, nézte az urát, erősen, összecsukott ajkakkal, nagyon, nagyon mély és titkos mosolyjal. És ez egy igen nagy harc. Ide erő kell, ide kell, nagy tőke kell, s rettenetes nagy tudatalatti elszántság, mert jaj annak a nőnek, aki azt mondja, én nem mehetek maga után, csak maga jöhet én utánam, és, aki azt mondja, Isten ments, hogy én zavarjam a maga életét szívem, én nem avatkozom a maga gondolataiba, én csak várom, az ilyen nő már elvesztette a csatát, elvesztette a férfit, de elvesztette az egész életét is, üres lesz és gyötrődő és különböző férfiak vonulnak végig rajta, mint csak addig, míg nekik jól esik, mert az ilyen nő nem tud sem megfogni, sem megtartani, nem tud építeni, nem tud gyümölcsöt teremni, meddő és szomorú, a kacagó szomorúság az ő zászlaja. Az asszony egyre jobban összezáródó pillákkal nézte az urát. Mit beszél maga, a férj, maga helyett, szívem, most mondja meg, hogy melyik nő győz hát a kettő közül. Az asszony, amelyik jobban szeret, a férj, igen, az asszony, és most csókoljon meg, a férj mohón adta a száját, és az asszony izzóan csókolta vissza. Akkor az asszony gondolkozva nézett az urára. Valamit nem értettem, amit az előbb beszélt, hogy az asszonynak utána kell menni a férfinak. Bizony, ki van zárva, az a nő, aki utána megy a férfinak, meghalt a férfi számára, megutáltatta magát. A férfi megütődött. Ez igaz, én legalább soha, soha, egyetlen lépést nem tennék a férjem után, nem bizony. Nem, nem, látja, már nem mondja olyan határozottan, annyit igen, amennyire jogom van, mert azt a felelősséget nem vállalnám, hogy föladtam a jogaimat. De, ami azt illeti, hogy harcolni az legfeljebb a tudatalat folyik egy nőben, mert annyira szenved és gyötrődik, hogy nem tud élni s különben is, kell, hogy a nő lelki szükséglet legyen a férfi számára, ez nem egy nyílt harc, hanem együttégés, igen, szóval, arról van szó, hogy minden férfinak csak olyan nő felel meg, aki teljesen a ekvivalens vele. Nem, a férfinak többnek kell lenni, mint a nő, mert ha a férjem csak annyi, mint én vagyok, nem imponál. No jó, ha maga ilyen udvarias, akkor én is elismerem, hogy a nőnek gazdagabb lelki életűnek kell lenni, mint a férfi, hogy folyton új benyomással gyarapodjon az élete. Egymásra nevettek, ebben megegyeztek, kölcsönösen leudvarolták egymást. Hogy van akkor az? Szólt az asszony, hogy még az ilyen legideálisabb esetben is megtörténik a baleset, hogy egy másik nőt vesz észre a férfi. Vagy másik férfit a nő, ez a hamarabbi és gyakoribb eset. És az ártatlanabb. No, hát persze, mert a férfinak meg van engedve az ilyen kiruccanás, sőt a kaszinói becsülethez tartozik. A férj nevetett. Persze, s miért nincs megengedve a nőnek? Az más, mert az egészen más, az asszony gondolkozott. Nézze, az este láttuk ezt a darabot, a Frau-Frau-t. Most rájövök, miért éreztem magam egész idő alatt olyan sértve. Mit gondolnak maguk, férfiak, ha egy leányt kitüntetnek azzal, hogy megkérik a kezét, akkor annak a lánynak át kell alakulni valami olyan lényé, ami a maguk koponyájában létezik. Háztartási angyallá. A férj nevetett. Persze, azt mondja egyszer a bátyám, mentegette magát előttem a kalandjai miatt, hogy a férj annál boldogabb odahaza, hogyha kint valamit vétkezett s hazajöhet meggyógyulni, megtisztulni. Azt mondom neki és a nő nem teheti ezt meg ugyanúgy. Hát a leghatározottabban kijelenti, hogy nem, és miért se kezdi nekem, hogy a természet már másképp alkotta a férfit, mint a nőt ilyen butaságokat. A férj nevetett. Persze, az asszony gondolkozott. Miért is van az, tulajdonképpen, hogy lett ilyen általánossá ez a különböző ítélkezés a férfi és a nő fölött, biztosan, mert a nő annyira le van kötve. A háztartás, a munka, hogy nincs is rá lehetősége, hogy olyan szabadon csapongjon s kialakult az a vélemény, hogy nincs is rá képessége. Ma ugyan már, azt hiszem, nagy változások vannak ezen a téren, nem csak a városokban, de vidéken, falun is, azt mondják, milyen bomlott a falusi élet, s ott még jobban kell is szegény asszonyoknak, mert nincs semmi izgalom. A férj nem igen, mert beleszólni, csak nevetgélt. Az asszony apró, finom öltéseit szórakozottan abba hagyta s egyre mélyebbre fűzte gondolatait. A nő nem tehet semmit, a férfi mindent. A nő le van kötve, a férfi szabad. Én már régen figyelem, hogy maga hogy még nem történt meg, hogy maga végre ne hajtotta volna, amit akar, ha nem rögtön, 5 év múlva azzal a látszattal, hogy én uralkodom igen én csak megkapom azt a szemfényvesztést, hogy szabad-szabadon kilármázni magamat s tudni, hogy maga győz. Én nem győzhetek egy nőnek mindig le kell mondani oda van láncolva a formákhoz, élethez, törvényekhez, hogy harcolhatok én vissza egy férfit, aki itt akar hagyni, mivel nagyon dicsekedtem az elébb, hogy számtalan fegyverem van, mi hisz éppen ez az igazságtalanság, hogy nem harcolunk egyenlő fegyverekkel és elkövetkezik a jövő generációjának ez a dolga, hogy felszabadítsa a nőt, miért én nekem épp olyan szabadnak kell lennem, mint maga. A férfi nevetett. Persze az asszonyka már vannak is sokan nők, akik szabadok hozzám képest, persze egy háztartási alkalmazotthoz képest, aki én vagyok, mert egy férfihoz képest a legfüggetlenebb, legtöbbet kereső és legönállóbb egyéniségű nő is csak nő nem. Itt van Irén egész bátran meri kimondani, hogy kevés férfi keres többet, mint ő, és teljesen szolíd férfi munkával. De azért élhet olyan szabad életet, mint egy 20 éves fiú például, mondjuk ki, tarthat magának, kitarthat egy férfit lakással, ami olyan elfogadott dolog, hogy egy férfi kitarthat egy nőt, de még csak át is hághatja a nők számára kötelező prüdmodort. Nem, ha ezt teszi, tönkre megy, senki se fog tőle vásárolni, anyák a lányaikkal nem mennek be hozzá, nem fogadják a köszönését az utcán, magára marad. Vége. Holott egy férfi a legszabadabban, sőt közirigylés mellett bonyolíthatja le szerelmi ügyeit, egy nő az kézisre van ítélve. A férfi újra-újra csak nevetett. Persze, de a jövőben nem így lesz, barátocskám, a nő igenis pontosan olyan független lesz, mint a férfi. Ha csak gyereke nem lesz, de az is, pénzt keres és a gyereket beadja intézetbe. Hallatlangasság ez az ózsdi felfogás, a tegnapi darab, hogy a nőt először megteremti az Isten, aztán újjáteremti a férfi. Nagyon jó. Tudja maga, hogy milyen rémes érzés a függés mástól függeni, ha én szabad nő volnék, inkább akarnék, mit tudom én, akár szerelmi képességeimmel függetlenséget teremteni magamnak, mint rokonok és testvérek és családirgalmából kitartott és lekötelezett lenni. A férje hallgatott, aztán ugratva szólt. De az nem sérti, hogy én kitartom? Az asszony fellázadt és lángra lobbanva engem maga kitart. Kikérem magamnak, inkább én tartom ki magát, mint maga engem. hiszen ez teszi olyan isteni széppé az életet, ez teszi olyan paradicsommá, hogy mindig jelen van egy boldog családi élet, mert ez mindenki számára a legirigylésre méltóbb élet, akinek nincs, mert ebben boldogan folyik minden, ez olyan, mint egy jó langyos fürdő, amiben borzasztó jó lubickolni. Élesen és diadalmasan nézett az urára, és ezt én nagyobb mértékben teremtem meg, mint maga, mert maga csak a pénzt hozza és jön élvezni, de én minden idegemmel és testem lelkem minden erejével építem. Igaz, a férj nevetett. Persze, az asszony bosszúsan mondta, ne mondja nekem folyton, hogy... Persze, ennyit tud mondani, folyton arról beszéltet itt engem, hogy egy asszony hogy tartja meg az urát, most mondja meg maga, hogy egy férfi hogy tartja meg a feleségét. A férj felállott, a szivarját letettes füstpárás száját rányomta az asszony vékony, finom ajkára, így. Iv, de az asszony lerázta magáról a szivarszagú férfit. Nem engedem el sikkasztani a kérdést, tessék felelni. Egy férfi hogy tartja meg a nőt? A férfi csöndesen a nő hogy is tartja meg a férfit? Az asszony hallgatott, aztán bágyattan, hogy fegyvertelenül. A férfi nevetett. Lássa, a férfi is, az asszony fölpattant. Tessék felelni, ez nem férfias. Kibújni, hallgatni, sőt mosolygott a férje egyszer megkérdeztem egy öreg debreceni civist egy pátriarchát, hogy őrizte meg 50 éven át oly szépen a családi békét, azt mondta rá. Hallgatással, ides uram, az asszony lankadtan mondta. Igen, ezt a taktikáját ismerem. Hallgatni, folyton hallgatni, s Isten tudja, mire gondolni. Miért olyan gyáva, nem meri elárulni, mire gondol. A férj, mondja, ha egy elefánt jó barátságban akar lenni egy egérrel, lehet bátor, nem kell neki gyávának lenni, hiszen, ha megmozdul, eltapossa. Az asszonyka nagy szemet meresztett. Fúj, hát lássa, ez egy utálatos hasonlat. Ez egy jó kép, ha maga elefánt, én egér vagyok, milyen egér vagyok én. Fehér egér, egy ártatlan kis, karmoló, harapó, szép fehér egér. Ha maga velem, mint egyenrangúval él együtt, ilyen kép eszébe sem juthat. A férj mosolygott, az asszony összehúzta vékony kis szemöldökét, és tessék beszélni. Nem haragszik meg, ha olyan választad, ami nekem tetszik, akkor nem. Jó, majd olyan választ adok. Nos, hát, hogy egy férfi hogy tartja meg a nőt. Mondja, ha megjelent egy-egy nálam mindig fessebb és helyesebb úr a láthatáron, mit szoktam olyankor tenni, úgy semmit. Jelen vagyok. S ez elég, mert én tudom, hogy a házasság, üzlet, s mindaddig, míg az üzlet jó, addig egyik fél sem cseréli fel rosszabbal. Érti, mit mondok? Nóra nem megy el, de nem ám csak úgy a világba, soha, elmegy, ha egy nagyobb fajsúlyú test elvonza a kisebb fajsúlyú férjtől. De csak úgy, üresen, semmitlen feladni egy üzletet, míg másik, legalább olyan rossz nincs helyette soha. H.M., szép fogalmak, s a szerelem semmi, a szerelem éppen ez az, a szerelem, a vágy, a házasság, az élet, a szerelem egy kisebb-nagyobb bizzású, esetleg tűzvészerejű vágy az élet boldogság után. De ha kiderül, hogy a vágy rossz irányban jelzett, akkor bármilyen szörnyűséges volt is, vége. Például, megy a vándor az élet pusztáján, éhezve, fázva sunatkozva. Egyszer csak nagy fényesség lobban föl előtte, súlyonva rohan arrafelé. Azt hiszi, az örök boldogság tanyáját érezte meg. Azám, de minden lépéssel odább, kezdi észrevenni, hogy hoho, valami ingoványba jutott, már lépni sem bír, övigér, torkigér a sár. Vagy mondjuk, hogy szebb kép legyen megmászhatatlan kőfal, legyőzhetetlen ellenségek s nem külső, de belső ellenségek veszik körül a vágy, a szerelem által megjelölt egyéniséget mi lesz akkor, vagy egy halálos robbanás, vagy egy érzés irányváltozás. Elhűl, lemond, mert bölcs volt az a tolvaj, aki a bíró kérdésére, miért loptál azzal felelt, hogy, mert lehetett. A szerelem is az alkalom leánya, légüres térben nem lehet kitermelni s táplálék hiány elsorvad. Amennyire kellenek hozzá a mérsékelt, a legyőzhető akadályok, annyira megöli az erőket felülmúlógát. A szerelmi öngyilkosság is elvégre a szerelem halála. De csak egy kedvező pillanatban érhető el. Júlia például nem lett volna öngyilkos, ha nem a legelső szerelmi hajnalon megy Romeo számkivetésbe, és ő nem csupán 13 éves. A 31 éves Júlia hasonló esetben vár és fájó szívvel, gyötrődve, sóhajtva, hosszú magányos nappalok s éjszakák bágyattságában hozzászoktatja magát a lemondáshoz, és a másik végletbe, cinizmusba lendül és Romeót kicseréli Párizsokkal. Szóval a maga szemében a szerelem semmi, a szerelem egy beígért biztosított főnyeremény. De azt a főnyereményt meg is kell kapni. Mit érek egy olyan sorsjeggyel, amelyet kihúztak s nem vehetem föl a díjat? A reményből valóságnak kell születni. A szerelemből szeretetnek. Az asszonyka felduzzasztotta szép, keskeny ajkát. Szeretet kevés, nekem örök szerelem kell. Akkor maga az örök bizonytalanságot akarja, vagyis maga kielégítetlen. Olyan sokat várt, hogy még mindig szívesebben csak vár, mert a várakozás öröme nagyobb, mint az elért eredményé. Inkább akarja a várás gyönyörét. Még nem jutott el oda, hogy lám, beteljesült a vágy, nem volt hamis, a szerelem nem csalt meg. De jó, így lankadtam feküdni a boldog élet hűnyoszójáján. De ha egyszer veszély fenyegetné ezt a nyugalmat, akkor megtudná, mi az, elveszíteni, bármi csekély biztost is a semmiért. Akkor megtanulná, mi a szeretet, a rendíthetetlen biztonságérzés az életben. A szerelem millió csillogó oldalról mutatja meg az együttélés örömeit, a szeretet azt az érzést adja, hogy ez megvan s állandós jó. Nem adom a szerelmet, nem adom a szerelmet. Szerelem nélkül a szeretet kevés és minden szeretet unalmas, ha nincs szerelem is. Kevés. A szerelemben vágyja egymást egy híms egy nőstény, hogy ezer-sezer örömet szíjjon egymásból. A szeretetben adja magát egymásnak a két fél, önként, teljesen, kitárva és életveszélyesen. Ez jó, ebbe belemegyek, ezt elfogadom, mintha én mondtam volna. Teljesen, tökéletesen, maradéktalanul. Odaadom, kitárom, lába elé dobom magam, kiszolgáltatom minden titkomat. Mindenki másnak a kezében halálos veszély rám, amiket kitárok előtted, s neked azzal udvarlok, hogy a lelkem legtitkosabb titkait ontom, s kiteszem magamat a kinevettetésnek és halálnak. Mert a szerelemben összeolvadásra rohantunk, s a szeretetben egy vegyületté alakultunk. És én nem vagyok neked többé csaló és tolvaj és gyilkos, mert ketten egyek vagyunk, s a titok és veszély köt össze. Mert te, én és én, az én érzés, mely eddig is a legfőbb emberi érzésem volt, egyszerre megduplázódott. Ez a szeretet. Várjon csak, hogy van akkor, hogy a legnagyobb szerelemmel kötött házasságok leghamarabb végződnek szerencsétlenül. Szóval, még mindig nem érti, mi a szerelem. A szerelem a vágy, amit a fantázia dagaszt. Ha már most valakinek túlságos fantáziája van, úgyhogy szertelenre növeli a vágy méreteit, hiába jön az egyesülés, a házasság, az összeolvadás, nem jöhet annyi, amennyit a vágy beígért. Nem támadhat belőle nemes, egyarányú ötvözet, szeretet, csak elégedetlen, csalódásos keverék. Undor. Ha én azt hiszem, 1 milliárdot nyertem, s a házasságban kiderül, hogy csak 100 milliót, vagy 10 milliót, vagy csak 10 koronát, hogy jöjjön létre 1 milliárdos szeretet? Létrejön a megfelelő elidegenedés. S ez ellen hol a biztosíték? Az egyéniségek kvalitásában. Minden egyéniség a megfelelőjét keresi. Jelentékeny férfi csak jelentékeny nőbe szerethet bele. Maga jól tudja, hogy a házas felek egészen egyformák, s hogy azok, éppen az a döntő bizonyíték, hogy együtt maradnak. Elhallgattak, az asszony lassan, gondolkozva nézett az urára. Nem ezt akarta hallani? Kérdezte a férje. Az asszony hallgatott. Én valami egyszerűbbet akartam hallani. Mondta. Persze, egy szép kis egyszerű szerelmi vallomást. Lehet. A férje. Látja, ez az. Vágy súlyra vágy egyre tovább, és mindig és örökké a vágy ez az asszony. Egyre jobban s mélyebben akarja meghódítani a már nevére táblázott szerelmi birtokot. És a férfi szeretni akar, élvezni az elnyert kincset. Az asszony lankadt boldogsággal engedte, hogy a férfi akarata érvényesüljön, ez lévén az ő vágya. Maga nyomorult, miket hazudott itt össze nekem. Menjen, soha nem akarom többet látni. A férj meghökkenve állott a felesége fölött, aki befordult a falnak, sötéten nézett a nagy tarka perzsaszőnyegre. De szívecském, magyarázza meg, mit mond igazán, nem értem. Az asszony, mint egy kis fúria fordult vissza, nem érti a kedves, de én értem magát. Én csak most értem magát, és vegye tudomásul, hogy nekem nem üzlet a házasság, és nem házasság a szerelem, tudja. De nagyon házasnak érzi magát. Házas, férj üzletember, kiszámítja, hogy ez egy jó üzlet, ezért érdemes hallgatni, egy kicsit óvatosnak lenni. Én nem számítom ki, én mint egy bolond vakon odadobtam magam, én nem vagyok olyan gyenge legény, aki a kis ravasságaira építi a boldogságát, az üzletet, nekem ez nem számítás, hanem az egész élet. No, szívecském, nem mondom én, nem számít az ember tudatosan semmit, ceruzával a kezében, de helyette számol az élet, a természet, amelyik létrehozta ezt a harmóniát és fenntartja addig, amíg egyensúlyban vannak az elemek. A házasság, egy harmónia, az sem kell, az is üzlet. A férj tétován nézett rá, mi a harmónia, a csillagok harmóniája, vagy a harmónia zenemű kereskedés. Az asszony megvetően nézett rá. Hát igen, mondta a férj, a csillagok harmóniája is üzlet annyiban, hogy az asszony közbevágott, nem is ügyelt arra, amit az ura beszélt, és maga nem tud szerelmes lenni a házasságban, nem, de tud házasságon kívül. A férj megdöbbenten nézett rá, de szívem, láttam tegnap. Jelen voltam a saját szemeimmel láttam. Idegen nők mellett ült egész este a lugasban. Úristen, hogy suttogott, Isten tudja, mivel bolondította őket, nagyon jó körülvéve asszonyokkal, jó kis harmóniában is csak úgy ragyog egy meleg kis fészek, és hogy csipog nekik, jaj, ha eszembe jut, meg kell bolondulni. Maga színész menjen a színpadra, olyan sikerei lesznek, hogy megőrül tőle a világ. A férj elvörösödött. Ilyen ideák, mondta fejcsóválva. Semmi ideák, jaj, hogy az elébb az arcára néztem, ugyanaz volt, kiütött rajtam a hőség, a rémület, ez az én uram. Még tegnap nem is értettem, de ma már értem, mert megmagyarázta, hogy hiszen a házasság ez csak üzlet, a szerelem, a vágy, hát én utánam nem vágyik, és ha én utánam vágyik, akkor még mások után is tud vágyni. Felugrott és végigfutott a szobán, minden idege remegett, sizzadni nem tudó testén apró fénycsöppek verődtek ki. A férj kétségbe esve kapkodott levegő után. De mi az ördögnek is beszélt annyit, rágta a nyelvét. Kellett ez nekem. Értsen meg, szívecském, ne beszéljen hozzám, hagyjon itt, vége az üzletnek. Kirúgom magát. A férj komolyan vettes hallgatott. Engem nem lehet kirúgni, mondta aztán. Vagy kirúgja önmagát is, egy vegyület nem vonthatja szét magát. Ilyen hasonlatok? Még mi jön a geometria, matematika? Áh, én felőlem jöhet, engem többet meg nem téveszt, aki az én jelenlétemben más asszonyoknak azt tudja mondani, hogy olyanokat, hogy azok nevetnek, s ragyog a szemük, maga nyomorult, maga csak nekem mondhat ilyeneket, senki másnak, míg én létezem a maga számára. Úgy is van, de nincs úgy, az a baj, hogy nincs úgy. Az én számomra úgy van, mert én üzlet vagyok. Én meg vagyok véve, s le vagyok kötve, és úgy lebilincselve, hogy meg sem mozdulhatok. Én el vagyok intézve, nekem többet nem szabad egyebet meglátni, csak, ami ezen a kis területen, a lakásomon, az életemen belül van. De magának minden szabad, maga kirepülhet, s kinézhet nyitott szemmel. Hiszen itt maga van a férj, itt a maga neve él, itt minden a magáé, ez a maga lakása, szép rend van itt, hogy ne, maga a jó férj, jó háztartást tart, magának van jó felesége, jó családi élete, magának köszönnek az utcán, magát ismerik, magáról beszélnek. És én hol vagyok, én a maga függeléke vagyok, én vagyok a dépendance. Nem, nagyon, téved. Én ugyanaz vagyok, aki maga, legalábbis ugyanannyi, de maga elsikkasztja az én részemet. Haha, és én nem vagyok magának szép, maga az én jelenlétemben más asszonyokat lát szépnek. De drágaságom, mondta a férj, miket beszél maga egy olyan szépség, amilyen nincs több. Az asszony felkacagott, gúnyosan, metszően s levetette magát újra a sötét sarokba, a széles nagy diványra, amelynek a rugói kezdenek kiütközni, s hanyat fekve mélyen lélegzett. Mert maga egy meleg, egy élő, egy égő szépség, folytatta a férj, mikor látom, mindig egy tiszta római szobor jut eszembe, mert a görög szobor, az nem élet, az absztrakció, egy széles profil, amely soha nem is fordult elő természetben, s lecsiszolt sima arc. A római fej mellett egy szinte torz, de halatlanul élő fej, sizzó szemek, a halott görög szemek helyett, mert a görög fejben nincs agyvelő, a római fej. Csupa ész maga egy határtalanizás, hogy milyen gyönyörűség nekem látni a maga lobogását, hiszen még a sírban is ki fogok gyúlni azokra a felséges konvulziókra, amiket magánál látok. Az asszony gúnyosan, hidegen nézett rá. Tudja, mióta maga itt beszél, mit tudom én, mit görög, római ideáljairól, biztosan nagyon szépeket, még a szobroknak is udvarol, tudja, mire gondolok én arra, hogy megmondjam. Meg nyomorult, meg szívem, folyton csak arra, hogy Bóthai Pista mit csinál most, és hogy találkozhatnék vele. Meg van nyugodva, ezt akarta. Ha magának üzlet a házasság, egy jó üzlet, amelyikben benne ülve kifelé kidobhatja a horgait, hát akkor nekem is csak úgy jó üzlet, ha én is. A férj nevetett, ez az egész, telefonáljak neki, hogy jöjjön velünk ma este színházba. Az asszony hallgatott. Aztán szóval megegyeztünk Endre. A férje nyelegve, igen, Márta szívem, abban, hogy színházba megyünk. Igen, az asszony elbigyeztette a száját. Valóban úgy érezte, hogy elmúlt minden feszültség. Színház, olyan fáradt vagyok. Már késő is van, mondta nyüglődve. Hát kabaréba, gyerünk Nagy Endréhez, az biztos, ott jól mulatunk. Az előszobában nagy ajtó csikorgás hallatszott, az asszonyka ilyetten szólt az urának, vigyázzon, jön a lány. Csak ugyan nyílt az ajtós, a szakásné szólt be, nagyságos asszony, mit adjak vacsorára? A nagyságos asszony hallgatott. Ma nem kell vacsora, szólt a férj, ma kint vacsorálunk. A lány egy szó nélkül sarkon fordult, s elment. Az asszonyka így szólt, látta, milyen dühös, tudja miért? Mert ő, nem én, mert ő szeretne ideben lenni, s azt szeretné, ha én volnék odakin, az ő cselédje, mert érzi, hogy az a munka, amit ő végez, éppen olyan értékű, mint amit én végzek, és az, amit maga végez, mert maga egyáltalán ne legyen elbizakodva. Maga nem tulajdonosa a feleségének, s nem gazdája a cselédjének. Maga egy éppen olyan nulla, mint a másik kettő, vagy a másik kettő éppen olyan érték, mint maga. és tudja, ha mégis van magában érték, mennyi van, mennyi, amennyi szerelemre képes tud lenni. Kisbabám, bocim, dünnyögte a férj, mintha soha össze nem koccant volna a szavuk s az érzésük, maguk nők, maguk, hogy ennyire csak a szerelemnek élnek, s csak a szerelemből. Csak szeretnénk, mondta halkan az asszonyka, de nekem még iskolába kellene járni. Dedóba, mondta a férje, s megcsókolta. Az asszony összevonta szemöldökét, nem kell nekem sem dedó, sem iskola, sem színház, csak maga ne lépjen ki soha ebből a házból. A férj ravaszul mosolygott, szerencsére már nagyon alkonyodott, s nem látszott az arcán sem a mosoly, sem a ravasság, soha. Hogy hazudik, mondta az asszony, hogy hazudik, de nem szólt többet, csak szorosan magához fonta két szép karjával az ura fejét, hogy megfulladjon a szerelemtől, s ne hazudhasson soha többet.